Együtt éjfélig.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy csütörtökön este a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő Horváth Máté, a technikus Kvasinger Jenő, valamint igazgatónk Szarvas István atya nevében is nagy szeretettel köszönti önöket a műsorvezető Simon György. Most műsorismertetésünk következik. Rövidesen Fészek rakunk című sorozatunkban Bíró László püspök atya, a püspöki konferencia családpasztorációs referense nagybőti lelki gyakorlatának harmadik befejező elmélkedését hallják, melyet Sárospatakon rögzítettünk. A 21 órai híreinket követően Feltámadt Krisztus boldogságunk címmel görögkatolikus félórát közvetítünk. 21 óra 30 perctől a kapcsolat mai adásában az ortodox húsvéti szokásokról és az orosz nemzeti hagyományokról beszélget Fekete Lászlóné Natasával, az orosz nyelvi klub vezetőjével a szerkesztő Pap Ildikó. 22 órakor ismét hírek, majd Gida Jenő Nagy Csütörtök című versét Szegvári Menyhért mondja el. 22 óra 10 perctől Olajfák hegyén címmel irodalmi összeállítást hallanak. Bárdosi Németh János, Juhász Gyula, Rónai György, Török Gyula és Vas István műveiből készült az összeállítás, melyben közreműködik Pap Gabriella, Sárosi Kinga, Fehér István, Horváth Ferenc, Nagy András és Szegvári Menyhér színművészek. A 23 órai híreinket követően a Vatikáni Rádió magyar nyelvi adását sugározzuk. Ezután zenés vírasztás című összeállításunk következik, és az esti ima zárja mai műsorunkat. Munkatársaim nevében is kívánok kedves minnyájuknak lelki élményekben gazdag rádióhallgatást. A Sárospataki Bazilikában Bíró László püspök atya, a püspöki konferencia családpasztorációs referense tartott nagybőti lelki gyakorlatot március 21-e és 23-a között. A Fészekrakók mai adásában a harmadik befejező elmélkedés hallgathatják meg. A felvételt Koleszá Krisztián készítette. Kedves hallgatóinknak tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Zlinszky Ferenc nevében is a bemondó Simon György.
Fészekrakók.
Beszélgetések a család évében.
Szeretett testvéreim! Ebben a lelki gyakorlatban ezt a gondolatot próbáltuk követni, felfedezni, újra felfedezni értékeinket. Egyik gazdagságunk a bibliai emberkép, hogy Isten képmásai vagyunk, Istenhez tartozik a létünk, értelmes, szeretetre rendelt személyek vagyunk. A házasságot próbáltuk szemlélni, a szentséget, amely felette nagy titok. A házasság szentsége az adás szentsége, Krisztus szeretetét megjelenítő szentség, Krisztust hordozó szentség, a húsvét titkát hordozó szentség, és ott hagytuk abba az egyház szentsége. Mai napon tovább megyünk, arról emlékedünk, első századok béli kifejezés, aranyszájú Szent Jánostól származik a görög katolikus testvéreinknek, különösen is ismerős az ő neve, ugye aranyszájú Szent János liturgiáját szokták végezni, ő az családot kicsi egyháznak, család egyháznak nevezi. Mi is ez a család egyház? Rómában kedves számomra újra meg újra megnézni a Szent Kelemen bazilikát. A templomnak az érdekessége az, hogy kiásták a templom múltját. és két szint mélységbe le lehet menni a templom alá. A legmélyebb szinten ott láthatni Kelemenék házát, Kelemen pápa családi házát. Egy keskeny kis út választja el Kelemenék házát a szemben lévő oldalon egy mitrász szentélytől, és mellette volt a mitrász iskola, a mitrász katekumen iskola, akik készültek a mitrász kultusz ünneplésére. Ugye az első századokban Kelemenék házába jöttek össze az első keresztények kenyértörésre, szentmisére. Aztán jött a nagy fordulat, a konstantini szabadság. Kelemenék ház már pici volt arra, ez a családi ház, hogy a keresztények összejöjjenek, közben a talaj töltődött, és Kelemenék háza fölé építettek egy kisebb bazilikát. És már ott találkoztak össze a keresztények, és a mitrász szentély lent maradt a föld alatt. Aztán telt múlt az idő, a talaj ismét tovább töltődött, és azt a bazilikát is kinőtték már a keresztény közösség, és építették föléje a ma látható hatalmas bazilikát. Így nőtt ki jó néhány évszázad alatt egy apróka családi házból egy ma is látható egyház. Ez a kép valamiképpen kövekbe építve kifejezi, hogy az egyház a családból nőtt ki. Az egyház a családokból él. Az egyháznak is, mint a társadalomnak is alapsejtje a család. És ahogyan szoktuk mondani, ha a test sejtjei sokaságában betegek, akkor az egész test beteg. Mert az egyház is a családokból él, épül föl, ezért ha a család beteg az egyházban, az egész egyház teste szenved. Az egyház és a család egyház szoros kapcsolatban állnak egymással. Egy picikét próbáljunk ismerkedni ezzel a fogalommal, hogy mit is jelent ez, hogy család egyház vagyunk. Ahány család, annyi család egyház van itt most jelen. Ugye amikor a zsinat fölelevítette ezt a fogalmat, átvette, visszaelevenítette aranyszájú Szent Jánostól, akkor nem definiálták, hogy mit is jelent a családegyház. Most már a zsinat jó pár évtizede lezajlott, és úgy kezd újra megelevenedni ez a fogalom. Mi az egyház? Az egyház egy ős szentség, amely jelzi és valósítja Isten és az ember, ember és ember egységét. Ez az egyház. Az egység jele és valósítója. Fölfele és oldal irányban egyaránt. Ha ez a nagy egyház, akkor a kis egyház, az ekléziola, a családegyház is ugyanennek kéne lennie. Szolgálni az egységet a családtagok számára, Isten és ember, ember és ember között. Ha a család szilárd, és a házasság szentségéből fakadóan be tudja tölteni a hivatását, akkor a családtagok egyre mélyebben egyé válnak Istennel és egymással is. Dacolva a korszellemmel. Legutóbbi római konferencián újra meg újra visszatért ez a fogalom, hogy család, egyház vagyunk. És az előadók három fogalmat, három valóságot hoztak közel a hallgatókhoz. Azt mondták, hogy ha jól meg akarjuk érteni, hogy mi is a család, egyház, akkor oda kell figyelnünk Krisztusra, oda kell figyelnünk a Szent Háromság titkára, és oda kell figyelnünk magára az egyháznak a titkára. Hogy közelebb kerüljünk a fogalomhoz, mi is az, hogy család, egyház, szemléljük Krisztus felől. Ugye a Jelenések könyve mondja, hogy a mennyasszony hívja a vőlegényt, jöjj el, Úr Jézus. Az egyház úgy éli meg önmagát, mint mennyasszony, és Krisztus, mint a vőlegény. Ugye János látomásában mondja, hogy láttam a mennyei Jeruzsálemet, szép volt, mint a vőlegénynek fölékesített mennyasszony. Mikor a hívő ember szép templomot épít, és törekszik arra, hogy szépítse a templomát, akkor a templomában ezt a vőlegénynek, Krisztusnak fölékesített mennyasszony szeretné látni. És szeretné, ha olyan szép lenne, mint a vőlegénynek fölékesített mennyasszony. Minden család megéri az esküvő örömét, a mennyasszonyt öltöztetik. Egy fontos esemény. Igen, Krisztus a vőlegény, az egyház a mennyasszony. Krisztus egész szívvel szereti az ő egyházát, a vőlegény Krisztus a mennyasszony egyházat. Egészen a kereszt halálig elmenően. Mert szerette övét, határtalanul szerette őket, odaadta önmagát értük. Ez az egyház. A vőlegény és a mennyasszony viszonya. A házasság szentsége, a vőlegény Krisztus szeretetét szeretné megjeleníteni a mennyasszony egyház iránt. A család egyház ez. Próbálja viszont szeretni a vőlegény Krisztust. Másik a Szent Háromság. Tessék, nemigen gondoljuk végig, hogy mennyi minden köze van a Szent Háromságnak a családhoz. A Teremtő Isten alkotta meg a házasság intézményét. Amikor az Úristen férfinak és nőnek alkotta az embert, ezzel hozta létre a házasság intézményét. És Jézus ezt a természetes intézményt már megszentelte azzal, hogy családba született. Azt mondja Pál apostol Jézustól, hogy Jézus kiüresítette önmagát. Le tudott mondani az isteni méltóságáról, de arról nem mondott le, hogy családba szülessék. Már ezzel megszentelte a családot, mint természetes intézményt. Aztán külön szentségé tette, az ő szeretetének jelévé tette a házasságot. Tehát az atya, a megálmodója a házasságnak, a fiú az, aki szentségé tette, és a Szentlélek, amikor a testvérek ott álltak az oltár előtt, és kimondták a szavakat, hogy Isten szent színed, feleségű veszlek, feleségű megyek hozzád, akkor a Szentlélek volt az egység lelke az, aki a kettőből egyet alkotott. A szentség kiszolgáltató szavak által a lélek tette egyé a testvéreket egymással, hozta létre a házasság testet, és tette a frissen esküdött párt egyé az Istennel. A szentházasnak a belső élete a házasság örök mintája. Az atya szüntelenül ajándékozza magát a fiúnak, és az atya és a fiú együtt a Szentléleknek, és a fiú viszont az atyának a Szentlélekben, és miközben ajándékozzák magukat egymásnak a szentháromsági személyek, egyik se semmisíti meg a másikat, mindegyik önmaga marad. Vannak látszólag békés házasságok, ahol egyik fölfalta a másikat, a kettő közül. És vannak békés házasságok, ahol mindenki önmaga, és úgy élnek egymásért. Ez a szent háromságos minta. Egy teológus azt mondja, hogy sokkal inkább vagyunk a szent háromságos Isten mintái, az Isten képmásiságot sokkal inkább megélhetjük. A kapcsolatainkban, a házasságban jelesül, mint egyedi mi voltunkban. A házasság, hosszú lenne kifejteni, már nincs annyi időnk, hogy ezt hosszan elmondjam, hogy nagyon szép lenne, hogy hogyan mintálja a szent háromság a házasságnak sokféleképpen. Az atya a kezdeményező szeretet, a fiú a befogadó szeretet, a Szentlélek a kölcsönösség. Ez mind-mind a házasságnak a mintája. Boldog házasság, attól boldog, a lakásunk attól lesz nem csak lakás, hanem otthon, hogyha megvan ez a háromságos Istennek ez a sajátos egymáshoz fordulása, a kezdeményezés, a befogadás, a kölcsönösség. Sokszor mi kezdeményezzük a szeretetet, hogy leigázzuk a másikat. Ez már nem szeretet akkor. Befogadjuk a szeretetet annyira, hogy kihasználjuk a másikat. Ez nem a Szent Háromság mintája. Tehát a családegyház mintázza a vőlegény Krisztus, a mennyasszony egyház viszonyát, mintázni akarja a Szent Háromságnak a belső életét, és megjeleníti az egyházat ott, ahol van. A családegyháznak olyannak kéne lennie, mint a nagyegyháznak. A nagyegyháznak négy alap funkciót szoktunk tulajdonítani. Az egyik alapfunkciója az, hogy közösség, koinónia. A másik alapfunkciója, hogy ige hirdető közösség. A harmadik alapfunkciója, hogy liturgikus közösség. A negyedik alapfunkciója, hogy szolgáló közösség. a családegyház akkor éli meg, tovább mondva, a maga egyházias jellegét, ez a négy alapfunkció megvan, működik. Mit jelent ez konkrétabban? A család egyház kell, hogy közösség legyen. Kommunió, koinónia. Mitől lesz közösség a család? Exupéry azt mondja, hogy mert barátságokat nem lehet a boltban vásárolni, ezért az embereknek nincsenek barátaik. Egy barátság fölépítéséhez idő kell. Egy kapcsolat fölépítéséhez és megtartásához idő kell. Beszélünk gyorsuló időről. Valóban, hogyha arra gondolunk, hogy 100 évvel ezelőtt öreganyáink hogyan mostak, bonyolultabb volt, mint ma. Hogyan fűtöttek, bonyolultabb volt, mint ma. De ne tévesszen ez meg bennünket. Ma is van, amire ugyanannyi időt kell fordítani, mint valamikor. Látjuk, milyen nehezen tavaszodik. Mire a rügyből virág lesz, a virágból termés lesz, ugyanannyi idő kell ma, mint sok száz meg ezer évvel ezelőtt. Hogy egy magzat kifejlődjön az édesanya méhében, ugyanannyi idő kell hozzá, mint valamikor. Hogy egy házasság létrejöjjön és életben maradjon, arra időt kell fordítani. A német irodalomban találkoztam ezzel a fogalommal, hogy a mai társadalom a Kühlschrankgesellschaft, a hűtőszekrény társadalom. Ugye ismerős a kép, hazajön a férj, hol a vacsora, ott van a hűtőben, megtalálod, mutatja a feleség a hátát a férjének. Ez a hűtőszekrény társadalom. És a férj megtalálja a vacsorát, belapátolja, megissza a kis sörét, és oda hömböldik a televízió mellé. És közben szétmegy a házasság. Ha nem is formálisan, de már nincs egymáshoz közünk. Sokat elmondogatom, lehet egymással élni, lehet egymásért élni, lehet egymásban élni, és lehet egymásban gazdagodni. Ha a házasság közösség, talán az első alkalommal mondtam is, ezt már nem tudom, akkor egymással élünk, de ez még csak a felszín. A hasábolt fa a fáskamrába egymással van. De nincs egymáshoz közük. Így mondja valaki, hogy ez párhuzamos lét. Nem ez a házasság. Ez a tárgyak létezési módja. Egymással lenni, ugye a felszínen. Összefog bennünk a négy fal meg a födél. Ez még kevés a házassághoz. Egymásért élni, egy picivel jobb, mert van ajándékozás, önmagamból való kilépés, de egy vállalatért is lehet élni, és nem vagyok vele házas. Hányszor elhangzik ez a szerencsétlen mondat a házasságban, hagy békén, értetek, élek. Hogy nem tudom, mi a baja, pedig mindent megteszek érte. A házasság több akar lenni ennél. Thank you. egymásban lét. Mi ez? Az Úr Jézus mondja, aki szeret engem, megtartja parancsaimat, atyám is szeretni fogja őt, hozzámegyünk és lakást veszünk benne. Ez az egymásban lét. Az édesanyák világra hozták a gyermeküket, de valahol bennük maradnak a gyermekek. Mindig együtt élnek a gyerekükkel. Mennél inkább szeretek valakit, annál nagyobb a mozgástere bennem. Az igazi szeretet kapcsolat az nem csak egymással lét a felszínen, nem csak egymásért lét, hanem egymásban lét. Egymásban gazdagodás. Ez úgy valósul meg, hogyha kiüresítem önmagamat a páromért, egészen ráfigyelek, és ő egészen jelen tud lenni bennem. Milyen felszínesek tudnak lenni a házastársi beszélgetések. Hozz a boltból ezt, meg csináld meg azt. Nem szánunk időt egymásra. Egymáson spórolunk időt. Mert a családért dolgozunk. És a család fölfalja a házasságot. És nem értjük, hogy miért boldogtalan mindenki. Ha a házasság jó, a család boldog. Ha a házasság rossz, a család boldogtalan. Hiába dolgozol érte. A házasságodért kell dolgozni. Közösséget kell alkotni kettőnek, hogy a többi is legyen hova kristályosodjon. Hogy szívesen menjen haza. Hogy ne veszekedéseket halljon odahaza a szülei részéről. Testvérek, nem csak személy szerinti hibánk, de egy társadalmi probléma, hogy jött a TS, hogy hétvégén csináltuk a háztáit. A régiek, emlékszünk rá, ugye letették a munkát péntek este vagy szombaton, összetakarították az udvart, és ünnepelni kezdtek. Ezt külső erők is szedték szét. Majd mindjárt beszélünk még. Időt szánni egymásra. Ezt szoktam az enyémtől kérni, este beszélgettünk házasok, ugyanezt elmondtam már, hogy hetente egy este, havonta egy nap, évente egy hét kéne, hogy a házasság együtt legyen. Akármennyi munkánk is van. Szerelmes párokkal voltam együtt, és mondta az egyik kis fiatalka, hogy ők elhatározták, hogy minden szerdán hét értékelő beszélgetést tartanak. Tanulhatunk a fiataloktól. Tévémentesen, rádiómentesen egy házaspár leül egymással hetente. Megújulhatna az élet. Nem merj után elkezdeni ma. Tehát a közösség az egyik, hogy a családegyház megélje önmagát. A másik ige hirdetés tevékenysége az egyháznak. A családegyháznak egy fontos tevékenysége. Egymással megosztani a lelki tapasztalatokat. Akár ha ebből a háromnapi predikáció valamit meghallottam, otthon megbeszélem a párommal, aki nincs itt talán. Miért nem elhetném előhozni? Hogy talán mi itt javíthatnánk, itt szépíthetnénk az életünkön. Ez a kérünk ma, a tanúságtétel egymás előtt. A lelki megosztás. Nem csak időjárásról beszélgetni, meg a kormányról, vagy nem tudom miről, meg a ócska filmeket nézni a televízióba, hanem egymással beszélgetni. Ami igazság fölragyogott előttem, amit megsejtettem Isten titkából, vagy most ebben a három napban a házasság titkáról, miért ne hozhatnánk elő kettesben a lelki megosztásnak a műfaját újra elővenni? Ez a kérügma. Eszembe van, szerintem városban beteghez hívtak, és a feleség félve engedett be a férjéhez, lehet, hogy ki fogja magát rúgni, és kiderül, hogy a férj egy nagyon mélyen imádságos ember volt, mély misztikus élményei voltak, csak éppen nem osztották meg egymással. Örülő ott a pap, nemhogy kirúgott volna, csak nem tudták egymásról. Mennyi sok lelki történést elrejtünk egymás elől. Pedig ha tudnánk kimondani, kettünk egységét erősíteni. Tehát a család egyház, közösség szeretne lenni, lelkiekben is osztozkodó közösség. A harmadik, a családegyház liturgikus közösség. A régi paraszti kultúrában, gondolom itt a környéken is lehetne beszélgetni róla, sok időnk lenne, mindennek megvolt a rituáléja. Akik távol éltek kis falvakban, talán tovább éltek ezek a rituálék. Városokban előbb kihaltak. Megvolt a rendje az életnek. Kötelező rituálé szerint. Ezeket a rítusokat elhagytuk. Hányszor hallottam öregektől, hogy kórházba betegeket látogatva, hogy tudja, ott ültünk a kemence körül, az édesapámmal morzsolgattuk a rózsafüzét a kemence tüzének fényében. Nem nosztalgiázni akarok, de ez volt régen. És nem lett helyette semmi, mi elhagytuk. Miért ne lehetne péntekenként közösen imádkozni, legalább egy tized rózsafüzért, vagy egész rózsafüzért? Miért ne lehetne az adventnek, a nagybőjtnek színe odahaza is? Mint nagybőjtben egy szentképet kitenni egy virágszálon, vagy valami gyertyával, vagy feszületet levenni a szokott helyről, ami emlékeztet bennünk, egy nagybőjt van. Az évnek színe van. El szoktam mesélni egy ilyen ökumenikus alkalommal, egy református pap át mellettem, amikor vártuk, hogy a liturgia elkezdődjön, beöltöztünk a színes tóláinkba, katolikusok, ő meg a fekete Luther kabátjába, és mondja nekem, azt mondja, tudod, azt mondja, egyszer fönn voltam északon Norvégiába, és azt mondja, megőriztük a ti ruháitokat, mondja az evangélikus lelkész. Akkor jöttem rá, amikor beöltöztettek a ti ruháitokba ott északon, hogy mit jelentenek a liturgiában a színek. Elszürkült az életünk, testvéreim. Ellaposodott, mert az Istent is elfelejtjük, és hogy beszürkül minden. Láttam már nagybőjtben farsangi bát ünneplő iskolát. Nagypénteken, nem is nagybőjtben, csak úgy általában. Farsangibán, nagypénteken, mert korán volt a húsvét akkor. Ostobaság. De családon belül is teljesen mindegy, nagybőjt van, vagy nincs nagybőjt. Ugyanúgy eszünk, iszunk. Ugyanúgy nem törődünk az Istennel, mint az év többi napján. Családi liturgiákot, egy névnapkor miért ne lehetne egymásért imádkozni, vagy születésnapkor? Miért kell ez? Senki nem tiltja. Miért ne alakíthatnak egy család liturgiát, hogy először imádkozunk az ünnepeltér, utána kocintunk. Utána is ez a pálinka megállna. Csak nem csináljuk. Thank you. Tehát a család egyház, közösség, osztozkodó lelkiekben osztozkodó közösség, családi liturgiákat megalkotó közösség és szolgáló közösség. Szolgáló közösség. Egy családban, egy házasságban kialakul a munkamegosztás, közben születnek a gyerekek, a férjnek egyre több leterhelődése akad a munkahelyen, és nem vesszük észre. Az egyiknek lóg a nyelve, a másik megül a fotelba. Vajon nem kéne újra meg újra végig gondolni a házon belüli szolgálatot? Ez a diákonia, a szolgálat a családon belül. Újra meg újra a régi beidegződéseket, leosztásokat meggondolni, hogy vajon nem végzek-e keveset, és a párom nem végez-e többet már. Én csak dirigálom, ő meg leisztungol. Hogy mernénk családegyházat csinálni a házasságunkból, az otthonunkból. Nem a külső formaságokkal, hanem így belülről. Mennyire megszépülhetne az életünk? Rólunk van szó. Az egyház csak fölkínál egy képet, családegyház. Lehetsz az. Tehát testvéreim, akkor nem mondja a gyerekünk, hogyha mi éljük a családegyházat, ha megéljük a szentség titkát, akkor nem mondja a gyerekünk, hogy minek még egy papír, meg minek a ceremónia. Azért mondja, mert tőlünk azt látja, hogy semmi se változik ettől. Épp úgy él, mint a szomszéd, aki csak káromkodásban emlegeti az Isten nevét. És akkor az, hogy minek még egy papír. Mi járatjuk le a házasság szentségét? Magunk. Ha nem váltunk lépést. A család évet ünnepelni szabad, meg szép, de ha nem hagy nyomot bennünk, akkor nem jól ünnepeltünk. Ha nem elevenedik meg a szentség, ha nem elevenedik meg kettőnk kapcsolata, ha nem újul meg az otthonunk a családegyház mintájára, igazi közösségé, osztozkodó közösségé, szolgáló közösségé, imádkozó, liturgiás közösségé nem válunk. Ez csak fölvillanások, mert rövid az idő hozzá. De azt mondom, hogy értjük, hogy mi akar lenni ez a fogalom, hogy család, egyház. És még nem beszéltem valamiről, az egyház missziós közösség is. Kifele, beszélgetésekben képviseljük-e a szentségi házasságon alapuló család értékeit, az élet tiszteletét, a nemzedékek összefogását. Teszünk-e azért összefogottabban, hogy a társadalom családbarát legyen? És sok-sok tennivaló van még, kezdjük el a magunk házatáján. Befejezésű hadd idézek egy általam sokszor elmondott kis bölcsességet. A zsidó rabbihoz elmegy a hívő, és kérdezi tőle, hogy melyik út vezet a paradicsomba, a boldogságba. És a rabbi azt mondja, hogy három út vezet a boldogságba. A napsütés, a szombat, és az egymás átölelése. A napsütés, a szépség. Nem ölék, ha a házasság jó, a házasságnak szépnek is kell lennie. Itt vagyunk Szent Erzsébet városában, a rózsacsoda erről szól. Szent Erzsébet jó volt, és a jóság szépségé változott. A medjugorjé látnokok megkérdezik a szűzanyát, miért vagy olyan szép? Mert szeretek. Nem ölék, ha a házasság jó, a házasságnak szépnek is kell lennie. Ezt szoktak képnek használni, meg tud történni egy családban, hogy a háziasszony megfőzi a finom vasárnapi ebédet, ott aranylik a húsleves a tálban, de már arra nincsen ereje, hogy szépen tegye az asztalra, csak hogy odavágom, hogy nesztek itt van. Az étel kalóriaértéke semmit nem veszített, de az ünnepet tönkretettük. Nem elég, ha a házasság jó, a házasságnak szépnek is kell lennie. Törekedjünk rá. A másik a szabbat, az ünnep. Hogy a kommunisták az ünnepeinket vették el. A magyar ember, amit megünnepel, az van, amit nem ünnepel meg, az nincs. Elvettük, elengedtük venni tőlünk az ünnepeinket. Ragaszkodjunk hozzá. Az ünnepeinken keresztül örökítjük tovább az értékeinket, hagyományainkat. A családi, a nemzeti, a vallási hagyományokat. Vigyázni az ünnepeinket, és tényleg ünneppé tenni. Harmadik az egymás átölelése. Az egymás iránti gyöngétség. Kép maradt meg bennem, vagy fogalmazott meg bennem, mama egyszer üljön a fotelba, a pici gyereke, az a 2-3 éves meg játszon a szőnyegen. És a pici gyerek fölkerekedik a játékai közül, és befurakodik az édesanyja ölébe, és megkérdezi, szeretsz-e engem? És mama megpuszi a gyereknek a fejebubját, megveri a popsiját, a gyerek megy vissza játszani. Hányszor megismétlődik ez, még felnő? Anya szeretsz, vagy odabújik? A felnőtt ember ugyanilyen. Csak már nem merjük egymástól megkérdezni, hogy szeretsz-e, és nem merjük kimondani egymás felé, hogy szeretlek. Pedig kell a boldogsághoz, hogy kimondjuk. Valaki így fogalmaz, a szeretet, ami nincs kimutatva, kommunikálva, az nincs. Ettől szenvedünk. Tehát melyik visz a boldogságba? A napsütés, a szombat és az egymás átölelése. Tegyük ezt a család évében. Amen.
Bíró László püspök atya, a püspöki konferencia családpasztorációs referense Nagyböjti lelki gyakorlatának harmadik befejező elmélkedését hallották. A felvételt készítő Koleszál Krisztián, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikus Kvaszinger Jenő és a felelős szerkesztő Zlinszky Ferenc nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a bemondó Simon György. A most elhangzott műsort éjfél és egy óra között megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.